Jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyásorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Na, hogy beharangoztuk, ugye megnézzük, hogy hogyan is zajlik az iskola kezdés, és itt inkább a hátteret próbáljuk megvizsgálni, nem az, hogy a lurkó most éppen hogy megy, és szépen felöltözött-e, és hogy tetszik neki, vagy nem tetszik az évkezdet, hanem az, hogy olyan dolgokat, a feltételek adottak-e, így van, a tanári állománya, az iskolák infrastruktúra szempontjából, anyagi szempontból, bárhogy, tananyag szempontból hogyan állnak. Na, akkor is tanoktatáskutatóval fogunk erről beszélgetni. Jó reggelt kívánunk!
Kívánok.
Kezdjük talán a tanárokkal, ugye, mert hát ez nagyon benne van most a közhangulatban, ugye a tiltakozásuk, meg hát az is, amit lehet hallani, hogy azért van tankerület, ahol óriási szám van, keresnek még mindig per pillanat, rengeteg álláshirdetés van tanár ügyben. Hogyan állunk?
Hogy indul a tanév, illetve hogy kicsit kitekinthetünk, mert olyan híreket is láttunk, hogy még bizonyos adminisztratív okok miatt felmondáson, akik gondolkodnak, később az év folyamán élhetnek ezzel. Szóval hogy néz ez ki?
Így van, most az év elején egyébként, és jó is, hogyha most elintéződik, mert akkor az iskoláknak még van, hát több idejük van arra, hogy valamilyen pótlásról gondoskodjanak. Nem tudjuk az egészen pontosan a helyzet milyen. Nincsenek egészen pontos adatok ezzel kapcsolatban. Vannak egyrészt történetek, igen, bizonyos iskolákról vagy területekről, ahol borzasztó sok tanár hiányzik állítólag, és biztos így is van egyébként, mert nagyon konkrétak ezek a történetek, de nincs országos képünk az egészről. A szakszervezetnek van egy száma, amiben azt mondják, hogy szerintük 16 ezer pedagógus hiányzik a rendszerből. Ez is elképzelhető bőven. A minisztérium természetesen sokkal kevesebbet mond, ő meghirdetett állásokat nézi, és akkor 2000 körüli pedagógus hiányzik. Szóval a legszélsőségesebb számok jönnek elő.
De hogy lehetek
Hát például gondolom abból is eredhet, bár a számosságát tekintve csak nem ekkora, de például az is egy ilyen rejtett adat lehet, ugye, ahogy azt hallottuk, azt hiszem Tocsik úr mondta, hogy az általános iskolában, minden ötödik általános iskolában például képzetlen tanerő van bizonyos posztokon.
A tanári statisztikák kiszámításánál lehet ez egyik nagyon jelentős különbség, míg a minisztérium hozzászámolja azokat a tanári munkakörben alkalmazottakat, akiket egyébként elvileg nem lehetne alkalmazni azokon a helyeken, mert sokszor még diplomájuk sincsen. Tehát mit tudom én, valaki egy C jellegű államvizsgál, vagy micsoda, vagy nyelvvizsgálva,
mondjuk angol tanít,
igen. Ez előfordul bőven, tehát ezeket is beleszámolja. Mi természetesen a szakszervezet nem számolja bele, ezt hiánynak tekinti. Persze. Nyilván oda jó lenne valaki olyat állítani, aki ért is a szakmához.
Hát jó lenne, alapvető elvárás lehet, tehát tegyük hozzá, hogy igazából ez a normális rendje lenne a dolgoknak.
Igen, valójában 100%-osan ez persze soha nem teljesül. Mindig az a kérdés, hogy milyen nagy az eltérés attól, hogy hát úgy már viszonylag normálisnak. Egy ilyen 2-3%-os adat, hogy ennyien vannak, akik nem egészen a megfelelő képzettségnek, tehát nem megfelelő képzettséget tanítanak, hogy az teljesen az még elviselhető lenne, de amikor ez igen nagy arányban történik, akkor ez probléma természetesen, méghozzá óriási probléma.
De ezt hogy lehet kimozogni akkor a tanárhiányt? Ezt így most nem tudom elképzelni.
Semmi jelét nem látjuk arra, hogy ezen mondjuk szándék lenne változtatni mondjuk kormányzati oldalról.
Hát ez egy hosszú folyamat lesz, ha egyáltalán belefognak. Ugyanis Itt részben arról van szó, hogy a fizetéseket jelentős mértékben emelni kellene, de nagyon látható mértékben. Tehát én már azt mondom, hogy már az 50% is kevés, ahhoz, hogy a fiatalokat a pályára vonták. Hogy a jelenlegi pedagógusok egy kicsit befogják a szájukat, arra talán elég mondjuk egy 50%-os fizetésemelés. Valószínűleg lényegesen lecsökkenne a tiltakozás, gondolom én, de hát nem biztos, hogy 100%-osan igazam van. De arra, hogy vonzza a fiatalokat a pályára, arra viszont már azért problematikus. Azért egyébként, hogyha valóban végigfut az a fajta fizetésemelés, amit itt beígért a kormány, és hát egyelőre csak ígéretként létezik, az, ha végigfut, akkor valóban valamivel nagyobbak lesznek a béremelések, mint 50%, de hát persze több éven keresztül zajlik majd le ez a folyamat. Tehát ez az egyik legfontosabb.
Bocsánat, mert ugye ezt kötötték ugye uniós pénzekhez, ami meg hát vagy lesz, vagy nem lesz. Igazából a feltételek...
És egyelőre a nem lesz az, ami a nagyobb súlya.
A tanárok is meg mindenki látja, hogy konkrét feltételek vannak, amelyeket azért nem annyira akaródzik teljesíteni, és innentől kezdve van óriási bizonytalanság.
Igen, és hát hogy mondjam, politikai ügyet csináltak ebből tulajdonképpen, mindig lehet azzal előhozakodni, hogy hát Brüsszel nem adja. Hát egy frászt a magyar állam nem adja, mert hogy egyébként másra meg van pénz, úgyhogy elvileg bőven ki lehetne gazdálkodni azt, ami a pedagógusok fizetésemeléséhez szükséges lenne, de hát természetesen ez is egy jófajta politikai fogás. És van egy sokkal fontos, a mélyben fontosabb, de a felszínen nem nagyon látszóan fontosabb dolog, ami vonzaná a fiatalokat a pályára, az, hogy végre ez a pálya legyen megbecsülve. És nem, most nem arra gondolok, hogy megsüvegeljék a pedagógust az utcán, hanem arra gondolok, hogy igazi értelmiségi munkát végezhessenek a pedagógusok, ne legyenek úgy beszabályozva, ahogy ma be van. Ma tulajdonképpen betanított munkát végeznek az iskolában. A nemzeti alaptanterv, a kerettantervek annyira kemény szabályozást jelentenek számukra, olyan nagy mennyiségű tananyag tanítását teszik kötelezővé, hogy emellett igazi pedagógiai munkát gyakorlatilag nem lehet végezni. Ez is taszítja a fiatalokat biztosan. Rossz a hangulat az iskolákban, azért ezt se felejtsük el, ma nem olyan jó dolog iskolába járni, sem a gyerekeknek, sem a pedagógusoknak. Szóval nem érzik igazából jól magukat, vagy legalábbis sokkal rosszabbul, mint régebben. Úgyhogy sok összetevője van ennek, nagyon sok mindenen kellene változtatni ahhoz, hogy a fiatalok valóban újra elkezdjenek érdeklődni a pedagógus pálya iránt. Jelenleg nagyon-nagyon rossz ez a helyzet, tehát nem érdeklődnek.
Mi a helyzet az infrastruktúrával? Tehát iskolaépületek állapota az rendben van, a fenntartás költségei azok rendelkezésre állnak, mert olyanokat is olvastunk, de lehet, hogy ez csak egyszerűen és csak elszólt jelenség, hogy szükségkonténerben kellett tanítani, más iskolákba kellett összevonni csoportokat, meg hasonlók.
Vannak ilyenek természetesen, de ezen a területen nem olyan rettenetesen rossz a helyzet. Az elmúlt év másfél évtizedben körülbelül az Európai Uniótól is nagyon sok pénzt kaptunk arra, hogy az infrastruktúrát fejlesszük. Tehát nagyon sok építkezés volt, nagyon sok nagyon komoly felújítás volt, és javult tulajdonképpen az iskola épületek állaga már a Magyarországon. Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek borzalmas helyzetek. Nyilván vannak, és még sokáig lesznek is, de ez javulóban van. És hát a továbbra, tehát hogyha fogjuk kapni az uniós pénzeket, akkor azokban további ilyen infrastruktúrális fejlesztések is lesznek. Tehát ez javulni fog. Az eszközellátottság és különösen a számítógépek itt az érdekesek, ott is javult a helyzet, és nem állítom, hogy ideális, tehát nyilván sokkal, de sokkal jobb is lehetne természetesen, de minden esetre javulóban van a helyzet, és érdekes módon egyébként ott a hátrányos helyzetben lévő iskolák is, idézőjelben mondom, versenyben vannak, tehát viszonylag jó a számítógép ellátottságuk, ez a viszonylag azért persze fontos szó, mert hát, hogyha összehasonlítjuk, hogy egy holland iskolával, vagy egy más gazdagország iskolájával, azért persze vannak különbségek bőven, de minden esetre ez egy javuló tendenciát mutató terület. Nem itt vannak a fő problémák.
Uh-huh. Visszakanyadva kicsit akkor a tanárhiány témaköréhez. Azt miért olvassuk, illetve halljuk, mert már ez nem állt össze nekem, hogy az év folyamán is várhatóak felmondások, mert hogy így jobban kijönnek még anyagilag a tanárok, hogyha még kivárnak, elkezdik az évet, de ez mondjuk a tervezés szempontjából meg nagyon negatív lenne, illetve ez mennyire lehet komoly jelenség meg?
Hát azt nem tudjuk megmondani, hogy mennyire lehet komoly, de lehet komoly jelenség, mert arról van szó, hogy én a munkajogi kérdésekhez nem nagyon értek, de azt mondják a kollégák, akik értenek hozzá, hogy ha mostani periódusban, ha jól tudom, szeptember 15 és 30 között mondanak fel, akkor járnak mindenféle, ez mindenféle előnyökkel jár, tehát a felmondási idővel kapcsolatban, meg a végkielégítéssel kapcsolatban, meg egyébek. Mondom, a részleteket nem tudom, mert nem vagyok ilyen kérdésekhez értő szakember, és ezért lehetnek olyanok, akik várakoznak még eddig az időpontig, csak nem tudjuk, hogy mekkora tömeg.
Persze.
Fogalmunk sincs. A szakszervezetek sokra várnak, és azért nekik vannak kapcsolatai közvetlenül is a pedagógus társadalommal, tehát lehet, hogy ők tudják ezt jól. Hát meglátjuk majd.
Uh-huh. Oké, tehát akkor a legfontosabb az mindenképpen az lenne, hogy a pénzt előteremteni, tehát a markáns fizetésemelés, de ettől még a presztízse a pályának az nem javulna, főleg ha abból indulunk ki az elmúlt években, mit láttunk. Mégis, ha mondjuk minden, most tényleg most képzeljünk el, most éljünk egy kicsit álomvilágban, hogyha minden rendelkezésre állna, és azzal számolunk, hogy bármilyen okból mondjuk, mert lesz uniós megegyezés a pénzekről, vagy átcsoportosít a kormány, és megváltozik a hozzáállása az oktatással kapcsolatosan. Igen, akkor ez milyen hosszú idő ezt mondjuk visszaépíteni, mondjuk akár, már nem, akkor álomvilágban nem ugrunk, hogy európai színvonal, vagy mondjuk az élbolyba kerülni, de hogy legalább egy környező országok színvonalát elérni és oda visszafejleszteni az oktatást, mondjuk a megbecsültségben is, és ez az anyagi, és amúgy a szó tágabb értelemben véve, és a társadalmi elismertséget jelenti a pedagógusoknak.
Az a helyzet, hogy a fizetésemelés és általában az anyagi kondícióknak a javítása önmagában még nem okoz jelentős fejlődést az oktatási rendszerben. Ezt azért jó lenne, hogy a társadalom tudomásul lenne, tehát attól nem fognak holnaptól jobban tanítani a pedagógusok, lényegesen jobban. Valamivel igen, de lényegesen nem fognak jobban tanítani, hogy lényegesen nagyobb fizetést kapnak. Itt egész egyszerűen társadalmi igazságtalanságoknak a megszüntetéséről van szó ebben az esetben, meg arról, hogy egyáltalán fennmaradjanak, egyáltalán ott maradjanak a pályán, és egyáltalán valaki oda jöjjön a pályára. Ez múlik a fizetéseken, és nem elsősorban az, hogy hogyan dolgoznak.
Bár azért azt gondolom, hogy az sem mellékes, hogy a frusztrációját nem viszi be mondjuk a tanórára, ami azzal jár, hogy rossz anyagi körülmények között él, hogy nehézségei vannak, hogy számla problémái, azért ezek biztos, hogy visszahatnak valamilyen szinten, ahol ez jelentkezik, ez visszahathat az oktatás minőségére is.
Persze, ezért mondtam azt, ettől nem fog lényegesen.
Látványosan, de valamit javulnia kell.
Valamit javulnia kell, így van, és pontosan amiatt, amit mondott, mert hogy egy kicsit fellélegeznek a pedagógusok, egy kicsit nyugodtabban végezhetik a munkájukat, de ugye továbbra is ugyanolyan megnyomorító körülmények között, továbbra is azzal a pedagógiai kultúrával, amivel most rendelkeznek, azon a pénz nem módosít semmit, továbbra is az oktatáspolitika abba az irányba megy, amilyen irányba 2010-ben elindult, ami pont a fordítottja annak, ami előtte volt jellemző Magyarországra, meg a világ nagy részére. Szóval a körülmények azok nem jók ahhoz, hogy a színvonal az jelentős mértékben növekedjék. Tehát megold bizonyos dolgokat a fizetésemelés, meg hát legalább az elemi feltételeket biztosítja, hatja jelentősebb fizetésemelés a tanításhoz, hogy majd talán lesznek többen fiatalok, akik ide jönnek a pályára, de azért a mélyben lévő tényezőkhöz nem lesz köze, szóval nem fog többet tudni a pedagógus azért, mert most 50%-kal több fizetést kap. Egy olyan fejlődési folyamatnak kéne elindulnia, ami ilyen oktatáspolitikai körülmények között, amilyenek között most élünk, szinte lehetetlen. Tehát pont az ellenkezője történik annak, amit csinálni kellene.
De ha visszakanyarodok ismét az eredeti kérdéshez, hogy ha megváltozna és elindulnánk mondjuk az európai irányba, amire az országok többsége ismét, akkor meg még az anyagi megbecsültségnek is a forrásai valahonnan előkerülnének, akkor mennyi idő lenne fölhozni, vagy visszajönni erről a szintről?
Tehát nézzünk valami csodát, hogy egy csapásra vonzóvá vált a tanári szakma. Mennyi idő ez, amire képzettségben utoléri magát a társadalom, mire elhelyezkednek ezek az új tanárok, ez mennyi idő lehet?
A világban az a tapasztalat, hogy a reformok viszonylag lassan hozzák meg az eredményeiket. Jellegzetes a finn oktatási reform, ugye erre sokat szoktunk hivatkozni. Az elkezdődött már a 60-as években, szóval akkor már viszonylag intenzíven gondolkodtak azon, hogy így ugyanúgy kellene átalakítani a finn oktatási rendszert, és első eredményei, nemzetközileg is látható eredményei körülbelül 2000-ben jelentkeztek. Tehát azért itt ilyen 20 éves időtartamok is vannak, de azért vannak ennél gyorsabb folyamatok is. Ahogy én láttam, Lengyelországban például egy gyorsabb folyamat játszódott le, vagy Észtországban is egy gyorsabb folyamat játszódott le. Szóval különbözők a nemzetközi tapasztalatok, de azért itt arra nem lehet számítani, hogy egy-két év alatt megoldható a dolog. Erre semmiképpen nem lehet számítani, ez egy nagyon jelentős tanulási folyamat, egy egész szakmát kell, egy egész szakmának kell átalakítani az alapvető gondolkodásmódját nagyon sok mindennel kapcsolatban, de ne felejtsük el, hogyha mindent összeszámolunk, akkor közel 200 ezer szakember dolgozik ezen a területen, most tényleg ebben nem csak a pedagógusokat számítottam bele, hanem mindenkit, aki körülöttük dolgozik. Körülbelül 200 ezer embernek kell egy új valamit megtanulnia, mást megtanulnia, azt begyakorolni, azt napi gyakorlattá tenni, szóval azért
a
nem...
A fiataloknak elhinni, hogy ez
azt
egy
azt akarom mondani,
pálya.
Hogy a bizalom, lehet, hogy rossz a párhuzam, de például a vendéglátás nem nyerte vissza a munkaereje zömét, azért, mert egyszer volt egy Covid, és utána azt mondták sokan, hogy ők nem jönnek vissza a pályára, mert hogyha itt ilyen bizonytalansági tényezők vannak, akkor én nem tudok ezzel kalkulálni, és így dolgozni. Tehát el tudom képzelni, hogy a mostani fejlemények a tanári pályán is egy hosszú bizalmi deficitet generált.
Igen, ennek megvan a veszélye, és ugye ráadásul nálunk olyan nagyon nem lehet számítani, hogy tömegek fognak visszaáramlani az oktatásban, mert tehát elment máshova, ott most kétszer annyit keres, akkor itt fölemelnék a fizetést, még akkor sem keresne annyit, mint amit most keres azon a másik helyen.
Igen.
Úgyhogy nehéz ugye ez, inkább abban lehet bízni, hogy ha sikerül megfogni a fiatalokat, akkor talán többen jönnek majd a pályára.
Hát ez egy hosszú folyamat, meg ahhoz kell lennének komoly változások, úgyhogy értjük, hogy ez sok-sok éves, hanem évtizedes dolog. Lehet, jó esetben. Oké, hát nagyon
köszönjük szépen
a beszélgetést és az információkat.
Nagyon szívesen.
Szép napot kívánunk, minden jót.
Viszontlátásra.
Nalka István oktatáskutatóval néztünk rá, hogy hogyan is indul a tanév.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Robkó Péter triatlonistát köszöntöttük? Beleraktuk, ugye a születésnaposok listájába. Szerintem is ma 60 éves. Ha nem tettük meg, akkor innen most feltétlenül. És tőle idézünk egy mondást, hogy tudnunk kell a túlpörgéses állapotból visszaállítani az egyensúlyt, ám ezt oly módon kell megtennünk, ahogy a kerti gyomlálást szoktuk. Vagyis folyamatosan kell vele törődnünk testi és lelki értelemben egyaránt.
Tehát a túlpörgéses állapotból az egyensúlyba visszaállásra.
De most ez a pillanatnyi napon belüli, vagy egy versenyhelyzeti túlpörgés, vagy eleve a túlpörgésre azt gondolja, hogy a készülés. Tehát az az intenzív időszak, amíg valaki magas teljesítményen pörög, és utána ugye nem leállni kell egyből, hanem hát fokozatosan még tovább mozogni, csak már nem ezen a magas szinten. Én valami
gondolom, hogy alapvetően a verseny egy hosszú távú triatlon versenyről jöhetnek az élmények, de ugye valószínűleg az életre is érvényes. Tehát
ja,
gondolom,
igen, hogy lehet, ez rövid hosszú távú.
Ezért is mondhatta. Uh-huh.
Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj, mert játék következik.
A helyes megfejtés beküldő között minden nap kisorsolunk egy páros belépőjegyet a Papp László Budapest Sport Arénában szeptember elején megrendezendő Dés László duett koncertjére. Az esemény szervező Encore Production Kft. Jóvoltából. Mai kérdésünk a következő: melyik dalt játsza Dés László minden koncertjén Somló Tamás emlékére? A. Olyan szépek voltunk. B. Vigyázz rám. C. Legyen úgy.
A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat radiokafé98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye! A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember. Épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
Na mindjárt megnézzük, mi az a családi mozgásfesztivál.
Na, mert most
lehet,
lesz a
vagy mit kell ott csinálni, így van.
Kérlek szépen, elmondom én neked nagyon röviden. A legnagyobb, legnépszerűbb ingyenes szabadtéri rendezvény, ahol rengeteg sportágat ki lehet próbálni. De ennél kicsit többet is szeretnénk tudni, ezért felhívtuk Juhász Péter programfelelőst. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Jó reggelt! Mi a lényeg ennek? Ezt most Gábor elmondta, hogy rengeteg sportág kipróbálható, de ez mi ebbe a családi, hogy fölcuccol mindenki, és akkor közösen megyünk, és kísérletezünk, és a gyereket is próbáljuk minél több ilyen sportággal megismertetni, hát ha ott rögtön rákap valamelyikre?
Igen, az egész családot igyekszünk megmozdítani, máron 24. alkalommal, hiszen ez lesz idén a 24. családi mozgásfesztivál. Ennek az egész mozgásfesztiválnak a története oda vezethető vissza, hogy ez még női mozgásfesztiválként indult, és az évek folyamán szépen minden hölgy résztvevő kihozta a férjét, gyerekét, ők akkor csak így ültek, el voltak, és utána jött az ötlet, hogy nyilván akkor hozzuk be őket is a programba, hogy ők is mozogjanak és rákapjanak a mozgás örömére, még inkább így alakult ki ez teljesen családi mozgásfesztivállá.
Tehát te mozogjál csak, kedvesem, én addig megiszok egy sörtből, lehet az, hogy most már akkor az egész család aktívan részt vesz ebben.
Így van, a sör otthon marad, mozognak, és majd hazaérkezés után.
Utána lehet esetleg, hogyha teljesített az úriember. Uh-huh. Ez a nagyon sok sportág, ez konkrétan mit jelent? És hogy fér ez el? Mi a helyszín? Hogyan működik ez az egész?
A Puskás Aréna nyugati parkja lesz a helyszín. Aha. Délelőtt 10 és délután 5 óra között. Ahogy említettétek, ilyen közel 100 mozgásformát sorolunk föl. Ez nem kifejezetten sportágak, hiszen mi nem a sportágválasztó vagyunk. Mi arra törekszünk, hogy megszerettessük mindenkivel a mozgás és a sport örömét. Így nem konkrét sportágakat sorakoztatunk föl, nyilván van olyan is, de az a lényeg, hogy mindenki jól érezze magát, örömmel mozogjon, és úgy érkezzen haza, hogy hú, még mozognék, és jövő héttől akkor valahogy beépíti rendszeresen a sportot a hétköznapjaiba.
Aha, látom, itt a felsorolásban van itt nekem való is, például a petang, vagy a darts. A bocsa, az micsoda?
Na, ezt akartam én is kérdezni.
A bocsa az a petánknak egy másik válaszfordulója.
Na jó, mi az a petánk, akkor azt is
ismerem. Hát azt ne viccelj. Ez egy nagyon tisztességes strand sport.
Jó, hát ha hallgatok, akik nem tudják, na azért.
Így van, a petánk az egy francia sport, leginkább homokon strandon szokták játszani. Egy kis golyót kell eldobni, és utána kettő csapat játsza, és az nyer, aki közelebb tud dobni a Joker golyóhoz, nevezük így. Három, azt hiszem 3-3-5-5 dobása van mindkét csapatnak, ez éppen megegyezés függvénye, nyilván a nemzetközi szabály az szigorúbb, és akkor ott, amelyik csapatnak a golyói közelebb vannak ahhoz a központi kisgolyóhoz, az nyer.
Aha, és a bocsájban mennyiben tér el ettől?
Ott más a golyó fogása, ja, a kialakítása, értem. Tehát lényegében ugyanaz, csak más az eszköz picit.
Aha. Akkor maradjunk a Balázs által kedvelt, illetve állítása szerint neki való sportágaknál. A céltollas és a célhorgászat az mit tud?
Igen, bocsánat, csak annyit ugye, hogy az én kiválasztott csoportom a kevésbé izzadós nevet kapta, tehát nem véletlenül ebből mazsoláztam, igen.
A céltollast azt úgy kell elképzelni, hogy egy talapzaton van egy állvány, amin van egy lyukas téglalap, és a között kell ütögetni a tollast. Tehát nem a háló fölött, hanem célba kell ütni. Tehát kvázi egy álló kiskapu kell beleütni, és azon keresztül kell játszani. A célhorgászat pedig az nagyon egyszerű, mivel itt a Puskás Aréna nem bővelkedik a tavakban és a folyóvizekben, így ezt a megoldást alakítottuk ki, hogy egy kis vödörben lesz víz, és adott távolságban egy horgászbottal bele kell találni. Oh, nyilván nem ólom és nem orog lesz a szerelés végén, hanem egy kis labda.
Aha. A sportok...
Még egyet hadd kérdezzek,
jó? Okay.
Krokinol. Mert erről még nem hallottam.
A krokinol, egy olyan játék, ahol hát Amerikában ez nagyon ismert, van egy kis rámpa, és abba kell beledobni ilyen babzsákot. És a rámpán van egy luk, és egymás rámpájába kell belecélozni úgy, hogy célba érjen a babzsák.
Hát ez őrület.
Ezt most nem tudom elképzelni. Babzsák dobálás?
Nagyon jó, oké.
Azt hiszem, hogy ez már videót...
Ez azért jó, mert aki nem tudja elképzelni, vagy a hallgatók közösek kijönnek a rendezvényre, és ott, akkor
ott kiderül. Így is van. Azt még hadd kérdezzem meg, hogy a sport ágakon, vagy sportolási lehetőségen túl egyéb ilyen az egészséghez köthető, nem tudom, dietetikus vérnyomásmérés, tanácsadás, egyéb ilyesmi lesz-e?
Lesz. A kiállítói soron többek között megtalálható lesz majd az Egysebb Figyelem Alapítvány is. Ahogy említettétek, a dietetikusok is kint lesznek az Országos Szövetség különböző szűrőprogramokkal és egészségmegőrző praktikákkal is készülünk a résztvevőknek, hogy a mozgás mellett az egészséges életmód és az egészségmegőrzés is fontos szerepet kapja.
Ez mi a tapasztalat? Mekkora happening ez? Hány résztvevővel számoltok?
Hát idén 5000 főt várunk, ami össze is szokott jönni, amennyiben az időjárás nem szól közbe, és szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert jelen állás szerint vasárnap csak délután fog érkezni a minimális hidegfront, így 10 és 17 óra között mindenki örömmel és szeretettel sportolhat majd a Puskás Aréna nyugati parkjában.
Tehát vasárnap. Oké, nagyszerű, köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről. Szerintem nagyon sokan ki fognak próbálni, nagyon sok mindent remélhetőleg. Úgyhogy jó lebonyolítást az eseményhez. Köszi még egyszer, szép napot.
Köszönjük szépen. Szép napot.
Juhász Péter programfelelőssel beszélgettünk a vasárnap megrendezésre kerülő családi mozgásfesztiválról.
Na, hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el.
Azt az ég, senki sem kérdezi meg a doktortól. Hogy doktor úr, a maga szíve sose fáj.
Millás reggeli.
Hát szeptember elsejével ugye a nyár is elmúlt, az iskola is elkezdődött, és ahogy beszélgettünk adás elején, ugye a közösségi közlekedési jegyárak is felmentek, és hát én sajnos, mármint az emelés, tehát egyszer csak bejön, régen emeltek utoljára, de...
Nem, az, hogy mi elpoénkodtuk így a félig meddig a még kis saját spórolási trükkjeinket ide téve, elmeséltük a jegyárakat a Budapest rovatba, de egy hallgató egészen komolyan írta, sőt videót küldött arról,
igen,
ahogy tegnap este potyognak a gyűjtőjegyek a BKK jegykiadó automatájából.
Ez egy 4x10-es pak? Már azt írja, hogy ez itt 4000 húf spórolás, hát ez ugye, a tegnap esti kör. 100 forint a diffi.
Hát miután 3000-ről 4000-re ment a 10-es gyűjtő, akkor ez...
Ez egy 4-köteges móka.
Akkor egy 4-köteges.
Tele van a... Tele van alul az a gyűjtőke.
16 ezer forintos befektetés, igen, 25%-os hozammal.
Gyönyörű hozam.
Úgyhogy, és de hogy erről videó is készült, és elküldte nekünk a hallgató. Hát köszönjük szépen, el sem gondoltuk volna, de tényleg szórakoztató ezt látni. Igen.
Aztán megkaptuk, hogy nem petánk, hanem petánk. Aval, köszönjük. Nem ezen volt a fő hangsúly a beszélgetés.
Mert te már próbáltad egyébként?
Persze.
Igen, és?
Valahol van is szerintem egy ilyen szettünk, tudod, ezt lehet kapni ilyen kis dobozkába. Nem feltétlenül nagyon szép fém, krómozott valami, de vannak ilyen strandra használt ilyen műanyag golyós megoldások, ami talán homokkal van töltve, vagy nem tudom mitől nehéz, de vannak ilyen fém, króm golyók is. Ez egy jó pufa. Játék, tényleg,
és
nem,
egyébként
tényleg nem izzasztó.
Igen, ezt hangsúlyozzuk ki, hogy önmagában az a családi mozgásfesztivál, meg önmagában a szervező nevében is benne van, tehát a Magyar Szabadidős Sportszövetség. Tehát ezek azért nem... Nyilván vannak olyan sportágok, amelyek versenysportként is űzhetők és kipróbálhatók ezen az eseményen, de egy csomó elhangzott, és amiket mi is kiemeltünk, és hoztuk példának, azok pont olyanok voltak, amelyek szabadidős sportként.
Így van, és több kategória van, tehát kinek milyen kíváncsisága vagy affinitása van az adott sporthoz, olyanokat tud megtalálni, tehát van ott mindenféle ezen a vasárnapi eseményen.
Ha öcsi szolgálatban lenne ma...
Ő talán egy átdolgozott, Peti áll a ház előtt. Ki az öcsi?
Szerintem Ede.
Ede, ugye? Ja, hát az öcskös, hát persze.
Igen.
Ki más lenne?
Tehát a country edesség mellett az image olyan irányba is halad, hogy ő folyamatosan feldolgozásokat keres és vesz elő és játszik. Némi igazság van benne, de azért a hallgatók hajlamosak nyilván kicsit túl nagyítani, túl spirázni ezt a dolgot is, mert amúgy is mindenki szereti a feldolgozásokat, illetve az érdekes feldolgozásokat, de hát most ez nem ide tartozik. Minden esetre öcsinek boldog születésnapot innen is, és hát hallgató is kérdezik, öcsinek mi milyen zenét küldjünk, amikor ő szokott minket szórakoztatni különböző hát találatokkal, úgyhogy mi majd nem tudjuk.
Nagyon
sokat tudnánk kiemelni az ő választásai közül, illetve amiket ő fedezett föl.
De hát az nekünk. Milyen ajándék már, hogy de azt adjuk már, vissza, amit ő hozott, hát, tudom, hát ez hogy néz ki.
Az abszolút igen. Nem megy.
Na, aztán jöttek már utazós kérdések, igen, 9 óra után természetesen Ácsi Zindiért, sőt, egy kiterjesztett változat, mert majd a tőzsde után is tudunk még foglalkozni utazási infókkal. Van is sok, gondolom, sok hír, meg sok kérdés is lesz, ahogy elnézem. Azt mondja, hogy...
Van nagy vonatos élményem is újra, úgyhogy...
Tényleg? Fú. Az mi? Belföldi, külföldi?
Ez külföldi.
Na, ezt akkor meghallgatjuk.
Retro Istria Express.
Ja, azt mondtad, igen, hogy lesz egy ilyen próba. Na, arra kíváncsi vagyok, mert ez nagyon izgat engem is, de hogy nézegettem fórumokat, hát sok jót nem írtak róla. Nem tudom, hogy neked mi a tapasztalatod.
Ezért voltam nagyon kíváncsi rá.
Aha. És csak röviden meg tudod erősíteni engem, a borzalmakat, vagy azért úgy használható valamelyest a dolog?
Egészen váratlan fejlemények következtek be.
Na, hát akkor főleg fölcsigáztál. Úgyhogy...
De ahova elvisz, az a környék, az tényleg fantasztikus, meg hát onnan sok felé mehetsz tovább az Isztria. Tehát most elindulhatsz Triesten át Velence felé, elindulhatsz Horvátország irányába, és ott ameddig gondolod, időben is, meg térben is, tehát rendkívül jó kiinduló pont. De most akkor nem lövöm le a poént,
jó,
hogy
mit okay, persze legyen ez.
De az ötlet jó egyébként.
Csináló, és
a megvalósítás, és egyébként egy kicsit majd a kercsin, bár ugye az okosutasban is lesz erről szó részletesen, de egészen kellemetlen és meglepő tapasztalat volt, hogy a szlovén vasút az például, hogy működik, nem is gondoltam volna, hogy ahogy is mondjam, MÁV szintű, vagy akár azt meghaladó kihívásokkal, küzdés problémákkal, úgyhogy érdekes dolgok.
Na, hát voltak. Akkor lesz itt sztori. Na, úgyhogy... Jó, Szoller Andi letett arról, hogy időbe érkezzen, nézd meg, és kopog.
Az akkor nem ő lesz.
Tessék!
Ja tényleg, az ajtó volt.
Egyszer sikerült berontani, utána már csak diszkréten bekopog, de megjött, úgyhogy ez a lényeg, hogy nem nekünk kell elmondani a híreket. De mi a para? Befeszül, vagy mit csinál? Nem lesz hangod, úgyhogy nem tudják meg a hallgatók az életbe soha.
Igen, befeszül valószínű.
Hát ez őrül. De innen bentről meg tök úgy nyílik, mint egy mit a nagy.
Próbálkozzál vele.
Na jó, majd kimegyek, és megpróbálok bejönni.
A Rádió Café 98.0 rejtélyes ajtaja, amely belülről úgy
hasonlít
nyílik
egy kicsit a Space Gobhoz.
Ja,
ja, ami csak a macinak
nem működik. Nem, várjál, működik, az egy még rejtélyesebb ügy, mert a macin kívül mindenkinek működik a Space Gob. Hát azért ez egy, igen. Hát ez meg olyan, hogy belül működik nekünk kívül, meg senkinek, mert uh-huh. a Misi kollega és a technikus sem tudott bejönni, és ilyen csendben kapogott finoman, hogy szeretne bebocsátást nyerni ide a stúdióba.
Igen, csak az egyik irányból működik az ajtó. Ez még meg kell, hogy fejtsük. De neked is készültem, Balázs, még annyi, hogy csinkat erre. Egészen kiváló. És én is elvesztettem a fonalat, hogy ott fantasztikus környék, de hogy nagyon kiemelt költségei vannak már, csak azért, hogy lesz, hogy lerakd a lábrat a vonatról, plusz fizetni kell, már a jegyen felül, tehát, de hogy ott hogy működnek ezek a jegyek, úgy emlékeztem, hogy...
És mi a neve? Ez a vonat elhagyás fény, vagy mi ez?
Mindent megtudhatsz, úgyhogy erre is fölkészültem, úgyhogy ez is jönni fog, vagy nem.
Rendben,
sokára.
Na, akkor ez sok izgalmas dolog lesz, oké, okay, akkor ezekről beszélgetünk, jöhetnek. Ezekről is.
Igen, és jöhetnek a kérdések is természetesen, úgyhogy mindjárt folytatjuk, illetve pár perc múlva folytatjuk a Villás reggelit.